Hát egy elég izgalmas szavazás után vagyunk az angol alsóházban. Nem tudom, mit mond ilyenkor egy külpolitikai szakértő, amikor végignézi ezt az egészet, dr. Feledi Botond a vonalban?
Valahol egy picit megvalósultak azok a félelmek, amiktől 2016 nyara óta folyamatosan reszketek. Tehát tényleg ezt már sejtettük, hogy melynek nem lesz nagy többsége, sőt azt is, hogy lassan 3 számjegyű belső ellenzéke van, és tényleg több mint 100 saját képviselője is ellene szavazott, és mindössze 3 munkáspárti szavazott át érte, vagyis azért, hogy ezt a megállapodást elfogadják, ezt így látni, és az a hangulat, ami egyébként a képernyőn átjön, az egészen ijesztő.
Mi ijesztő ebben? Mert az ugye az okosok, akik mindig mindent megmondanak, például a brit tudósok, azok megmondták, hogy úgyis le fogják szavazni ezt a tervezetet, hiába ágál ellen a mély, és dob be mindent azért, hogy ez mégiscsak átmenjen az alsóházon.
Igen, ez tényleg olyan, mint amikor számítunk a rosszra, de aztán tényleg megtörténik. Tehát, hogy most egy pillanatra megint felszín fölé kerültek a kezek, és láttuk azt, hogy merre döntenek. Valóban azért úgy az elmúlt napokban ez már abszolút nem volt az eredmény maga meglepetés. És ami ezek után inkább meglepő, az pedig az, hogy hát igazából már senki nem tud készülni arra, hogy ezután mi következik. Mert ugye arra számítunk, hogy akkor...
De jó, hogy ezt mondom. Azért jó, mert valahol megmentetted a renomémat, mert tegnap ugye én is néztem a szavazás, hogy mi lesz, meg igen, hogy lesz, meg ki lesz, és akkor kiírtam a Facebook oldalunkra, hogy breaking, leszavazták, stb. Kommentárunk, innentől bármi jöhet. Akkor ezek szerint igen, tényleg bármi? Még az is lehet, hogy bennmaradnak az unióban?
Tényleg bármi. Tehát minden egyes ilyen bicsaklásra, hogy a tavaly december óta, hogy most ezt már egyre közelebbről követjük, szerintem ezt látni, hogy minden ilyen negatív döntés az egyre nagyobb spektrumot nyitja meg. Tehát, hogy egyszerűen tényleg nem tudjuk. És negatív módon, tehát most Macron nyilatkozatát néztem, néhány német EP képviselőjét, tehát mindenki azt mondja, hogy hát újra tárgyalni nem nagyon akarjuk, egy-két pontot talán. Most már mindenki egy mondatban csak veszőkkel elválasztva teszi egymás mellé a véleményét, mert már senki nem mer kijelenteni semmit.
Botond, és azt kiszámolta valaki eddig, hogy mennyibe került ez az Európai Uniónak ez az egész? Csak az, hogy letárgyaljuk ezt a bulit? Kiszámlázzuk ezt a briteknek valaha?
Hát azért ugye a briteknek van egy nagyjából 40 milliárd euró számlája a jelenlegi tervek szerint, amit ugye most éppen leszavaztak, tehát azért valahol ők ezt hogyha normálisan már a dolog, akkor törlesztenék. Hogy most a bárnyénak és a csapatának mennyibe kerül a fizetése, és ha nem ezt csinálnák, mit csinálnának, ez egy nagyon jó kérdés, és milyen szkeptikus oldalt meg kell néznünk, ahol biztos, hogy erre legalább számítások vannak, már azt hiszem, hogy az adatok így önmagukban nem nyilvánosak. De becsülni biztos, hogy tudunk fizetési kategóriákban, Európai Bizottságban, de ennél sokkal többek kerül ennek a lélektanikára. Azt maguk a londoni bankárok mondják már el, hogy teljesen mind, már tegnap előtt is elmondták, hogy mindegy, hogy mi van, hiszen mondom, mint az Európai Pénzügyi Központ már bevégeztetett.
Tehát ja, hogy ez tény is? Tehát mindenki elköltözött biztos, ami biztos?
Ezt rendes brit bankár mondja. Nyilván nem mindenki, de kritikus tömeg az elindult, a kritikus tömeg pénzt kivitt. Ugye, ha jól emlékszem a nagyságrendben, akkor 800 milliárd font volt az, ami már megmozdult azért, hogyha esetleg rosszul alakul a dolog, akkor mi lesz, és még van bent sokszor ennyi. De hát Dublin elkezdett növekedni, mint pénzügyi központ, és Párizs, Frankfurt pedig óriási nyerészkedett már az elmúlt 2 évben is. Tehát, hogy a britek tényleg ezért furcsa, és egyszerűen a kontinensről nézve érthetetlen, hogy miért nem racionálisabbak, és hogy azt az opciót, hogy még egyszer szavazzanak, attól, mint a tűztől félnek. Uh-huh. És ezt próbálom én is megérteni, hogy miért.
Ja, aha.
és nagyon érdekes, hogy miközben maga már a 2016-os szavazás is kifejezetten a populista szlogenek mentén dőlt el, tehát több pénzt az egészségügybe, Nagy-Britannia, briteké, kevesebb bevándorló, tehát tényleg nagyjából ilyen szlogenek voltak, ugye, a kilépéspártiak részéről. Most azt mondják, hogy ha megmernék még egyszer szavaztatni az embereket, akkor viszont jönne a szélső jobb oldal. És mondjuk ennek bizonyos értelemben nagy hagyománya nincs is a szigeten, hiszen a második világháború okai mentén ez nem gyökeresedett meg, de hogy egy elemi félelem van a politikai elitben attól, hogy ezt még egyszer megtegye, miközben, és ez megint csak a kontinensről persze a kényelmes távolságban nézve, már nem is ugyanarról szavaznának gyakorlatilag. Tehát az embereknek bedobtak egy ötletet, és ha úgy vesszük, akkor a két év az a európai történelem egyik leghosszabb politikai, kvázi értelmes vitája ahhoz képest, amit egy politikai kampányban kaphat egy választópolgár egy néhány hónapos kampányhoz képest. Tehát, hogy tényleg másról szavazhatnak, abban a szempontból más tudással rendelkeznek most már, akik egy picit is tájékozódni akartak, és kénytelenek voltak a politikusok arról beszélni, amit valóban okoz a Brexit. Ugye ezelőtte azért nem nagyon zavarta meg őket. Tehát valahol lehetne indokolni, de még mondjuk a Spiegel vezércikke is azt mondja, hogy egy második szavazás az életveszélyes lenne. Tehát, hogy mind a két oldalon nagyon komoly évek vannak, az pedig, hogy most csak a falra festjük az ördögöt azzal, hogy egy második szavazás esetén mi lenne, vagy pedig akkor egyszerűen megszavaznák, hogy maradnak, visszavonnák márciusig ezt a kérelmet, és minden megy tovább, mint volt. Ezt is mondjuk pszichológiailag megint nehéz elképzelni, hogy éreznék ezek után magukat a britek az Európai Tanácsban, de mondjuk jogi és gazdasági értelemben kisebb káoszal járnak.
Már székeik sincsenek állítólag, tehát kivitték onnan a brit képviselők helyét a mindenféle uniós intézményből, hiszen ők ki akartak lépni, ugye?
Így van, és hát a mélyel is csak ugye a formális találkozók, amikor 28-an vannak, az már egészen rövid ahhoz képest, amikor a 27-ek összeülnek hivatalosan, meg informálisan, hiszen még nem léptek ki, de hát az értelmi döntéseket nyilván nélkülük kellett meghozni. Úgyhogy hát ez egy rendkívül tarka történet, és az még mindig az a legvalószínűbb, mivel ahhoz nem kell senkinek semmit csinálnia, hogy kiessenek egyszerűen megállapodás nélkül.
Igen, nagyon érdekes az, hogy ugye egy csomó magyar él kint. London a második legnagyobb magyar város, hogy ebben a bizonytalanságban ilyenkor mi van? Tehát marad minden, mert nem szavaztak a kilépésről, vagy van egy dátum, ami eljön és ha tetszik, hanem kirakják a briteket az Európai Unióból, vagy most mihez tart, vagy mire készüljön az, aki kint él esetleg?
Hát ennek egy jelzésértékű lakmuszpapírja, hogy a német törvényhozás előtt szerepel olyan szöveg, ami kifejezetten egy bilaterális alapon rendezné a német-angol állampolgárok helyzetét, TB-től minden másig elismerve azt, hogy mi történik. Csak hogy hát erre képes lesz a 27 törvényhozás egyszerre két hónap alatt, úgy, hogy a britek egyébként az ellentételezést kvázi megszavazzák. Tehát, hogy jogi megoldás van, politikai jó szándék lehet, a britek nyilván nem akarnak még nagyobb káoszt magukra húzni.
Tehát, nem hamarkadnám én ezt a kijelentést, hiszen igen, azt gondoltuk, hogy idáig sem jutnak el.
Igen, teljesen igazad van. Tehát, hogy akkor mondjuk, hogy talán már nincs idejük még ebbe a labdába is belerúgni, hogyha a szerencsénk van. Tehát azt, hogy még ott elinduljon az a 3 millió, több mint 3 millió európai polgár, akik arra felé jönnek, hát akkor tényleg másnap becsukhatnak. Tehát most is, melyik közgazdász volt, aki arról beszélt, hogy az 1929-es válsághoz lehetne azt hasonlítani, hogyha megállapodás nélkül lépnek ki. Tehát, hogy két számjegyű recesszió és hitel problémák az autótól a lakáson át mindenkinek, tehát hogy kőkeményen a polgárok fogják érezni a megállapodás nélküli kilépést. Tehát nem tudom, hogy mondjuk a Magyar Nagykövetség kint mikor fog elkezdeni majd konzervet vásárolni és osztogatni magyar állampolgároknak, hogyha ide jut a sor. Nyilván nem ez a cél és nem ez a megoldás, de a megállapodás nélküli verzió az egy nagyon, nagyon komoly történet. És az Európai Uniós, Európai Bizottsági honlapon is már lehet találni, megvan elégszem több mint 60 különböző szakipari területre vonatkozó prognózist, hogy mi történik akkor, ha mégis ez a forgatókönyv. És ez az, amit most mindenki felcsavar. Tehát Dublin is erre készül a határon, Brüsszel is elkezd erre jobban készülni, mert egyszerűen azt látjuk, hogy a brit politikai elit saját magát megeszi. Ugye egy apró reménysugár van, hogy a munkáspárt most benyújtotta a bizalmatlansági indítványt, amire viszont azt mondták az északír koalíciós partnerei a mély kormányzatnak, hogy azért mélyt leváltani most még ezzel nem akarják. Ez ma este 7 órakor eldől a Grinch idő szerint. És a munkáspárt saját mondása, hogyha ezt elbukják, akkor esetleg hajlandók a második népszavazáson gondolkozni. Tehát nagyjából eddig látunk most a dominók sorrendjében, de nem biztos, hogy túléli a bizalmatlanság itt. Hogyha megszavazzák, egyébként nem azonnal bugik meg a kormány, tehát itt egy 14 napos határidő kezd el ketyegni, ami alatt felállhat egy új kormány, egyébként 25 nap, hogyha új választás. Tehát, és ha mi történik akkor is, hogy a britek már ezen sokat gondolkodnak és emlegetik, hogy lehet-e hosszabbítani a március 29-i határidőt. És erre európai vezetők még érdemben nem reagáltak. Tehát azt sem mondták, hogy nem. Uh-huh. Hogyha népszavazás lenne, vagy megbukik a kormány, akkor viszont Elmar Brok német EP képviselő azt mondta, hogy azok már annyira különleges körülmények, hogy elképzelhető egy pár hetes hosszabbítás. De hát akkor beszélünk áprilisról, tehát nem arról, hogy egy új szerződést tárgyalnak le. Úgyhogy ilyeneket látunk a levegőbe röpködni.
De úgy tűnik, mint az Unió sem tudná, hogy hirtelen mit kezdjen ezzel a helyzettel.
De hát nem csoda, tehát egyszerűen bár azt gondoljuk, hogy értjük a briteket, hogy rengeteg uniós alkalmazott is brit egyetemeken tanult, vegyes házasságok azért Brüsszel egészen más ilyen szempontból, és egyszerűen mégse tudjuk azt felmérni, hogy a brit politikai elit most mire gondol, amikor ezeket a döntéseket hozza. Mert tényleg az olyan sorsfontásnak a magas iskolájában járunk.
Oké, végszónak tökéletes volt. Ez lesz a munkacíme.
Így rakjuk akkor a bizalmatlanságit.
Podcastünket, ez lesz a címe, az önsorsrontás magas iskolája.
Köszönjük szépen, Botond. Jó munkát, szép napot.
Jó munkát nektek is, sziasztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértő próbált elemezni, hogy mire számíthatunk
hát
most.
Hát próbálta, de nem nagyon sikerült.
Nem sikerült neki elemezni, csak hogy ugye előre vetíteni, mondom, azt próbálta, azt hogy mi jöhet ezután. Hát most akkor ma este hétig látunk, meg addig, hogy mi lesz Tereza May-jel kiderül, és akkor utána tudjunk tovább nézni ebben az ügyben.